Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket szép pünkösdi énekünk éneklésével. A 189. dicséretünket énekeljük. E pünkösd ünnepében, zengd nyelvünk dicséreti. Foglaljon helyet. Folytassuk pünkösdi Isten tiszteletünket a 370. dicséret éneklésével. A 370. dicséret valamennyi versét énekeljük. Jövel Szentlélek Úristen! a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg a pünkös történetét, amit az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, az első és azt követő versekben. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltött az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ültek mindenikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniok. Lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak, minek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, és összezavarodott, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólani. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak mondván egymásnak. Nem, de nem galileusok, ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, melyben születtünk, pártusok és médek és elámíták, és akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind pedig prozelitusok, krétaiak és arabok. Halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak egymást, csak még ezt mondták. Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolodva mondták. Édes bortól részegedtek meg. Péter azonban előállván a 11-el felemelte a szavát és szólt nekik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben. Legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hanem ez az, amit megmondott Jóel próféta. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, és így ünnepelhetjük a pünkösd ünnepét. Köszönjük ezeket a nagy ünnepeket a mi életünkben, az egyházi ünnepek megünneplését. Köszönjük a mögöttünk levő sok-sok ünnepet, amikor ünnepi gyülekezetként együtt voltunk és hallottuk mindig a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ezek ilyen különleges napok, amikor különleges módon szólsz hozzánk. Íme most a pünkösd üzenetét hirdetheti a lelkész itt a szószéken, és várjuk, hogy mi az, ami most nekünk személyes tanítás és útmutató. Kérjük, add meg ezt nekünk. Nekünk ennek szükségünk van a te beszédedre, az ígére, a te tanácsodra, a te útmutatásodra, vezetésedre az ige által. Mert látod, hogy vannak közöttünk, Urunk, akik betegek, és olyanok is, akik betegekért imádkoznak, így most közösen visszük eléd a betegeinknek a állapotát, gyógyítgasd őket, őrizd meg őket. Imádkozunk azokért, akik nagy próbák előtt vannak. Köszönjük, hogy vannak közöttünk, akik már hálát adnak, hogy megszületett kisgyermekért, és holnap keresztelőre jönnek a gyülekezetbe. Kérünk, hogy aki még a szülés előtt áll, őt is őrizd meg, és vezesd, és tartsd meg. Kérünk, Urunk, hogy a mi gyermekeinket, akiket nekünk adtál a gyülekezetben, áldjad meg, különösen kérünk azokért, akiket itt kereszteltünk meg ezen a helyen. Kérünk, Urunk, hogy legyél nekik őriző pásztoruk. Add mindazt, amire szükségünk van a te bölcsességed szerint. Az erőtelennek a te erődet, az úta vesztettnek az út eligazítását, a gyászolóknak add a te vigasztalásodat. Add a mi gyülekezetünknek az egységet, a közös gondolkozást, és hogy együtt tudjuk elfogadni azt, amit készítesz, ami számunkra. Köszönjük, hogy jó reménységünk lehet, és jót készítettél a te néped számára. Így a jövendőnk is a te kezedben van. Kérünk, Urunk, az összes ige hirdetése, ami most ezekben az órákban hangzik, a Kárpát-medencében, vagy ezen a világon, magyar nyelven, áld meg a magyar nyelven hirdetett evangéliumot és az igét. És kérünk, áld meg a magyar nemzetünket is úgy, hogy hadd tudjanak minél többen hozzád fordulni, hogy megtarthassd a mi népünket. Urunk, köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk, és kérhetjük, hogy szólj hozzánk. Igéd és lelked által. Amen. A 154. dicséretet énekeljük. Így készülünk az ige hallgatására. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján pünkösd vasárnapján az ő Isten üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Jóel próféta könyvének második részében a 23-tól a 32. versig terjedő ige szakaszban. A Jóel könyvének második részében így hangzik az ige. Ti is, Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben. Mert megadja néktek az esőt igazság szerint, a korai és késői esét. Korai és késői esőt hullat nektek az első hónapokban. És kipótlom néktek az esztendőket, melyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska. És eztek bőven is megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy én közöttetek vagyok, s én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nincsen más. És soha többé nem pironkodik az én népem. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet, és csoda jeleket mutatok az égen és a földön, vért és tüzet és füst oszlopokat, a nap sötétségé válik, a holt pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megmenekül. Mert Sion hegyén és Jeruzsálemben részen a szabadulás, amit megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. És kipotlom nektek az esztendőket, melyeket tönkretett a szöcskő. Kedves testvérek, ha már Péter apostol a pünkösd ünnepén, a prédikációban azt mondta, hogy amik itt történnek, ezek már előre meg voltak írva a Jóel próféta könyvében, ezért gondoltam, hogy nézzük meg, hogy mit is mondott ez a Jóel próféta, vagyis mik azok, amik beteljesedtek pünkösd ünnepén, amikor eljött a Szentlélek, és Krisztus megalapította az új szövetségi egyházat. Mivel elég szerteágazó ez a sokféle gondolat ebben az üzenetben, vagy az üzenet, ezért csak néhány ilyen vezérszót mondok, amivel elhangzik a szöcske, az eső, a késői eső, aztán a Szentlélek, prófétálás és öröm. Először lássuk ezt a bizonyos szöcskét, amiről a régi károli fordítás így mondja, így beszél, hogy kipótlom nektek az esztendőt, amit tönkre tett a szöcskő. Mindenféle más káros rovart is mond. A cserebogár is, meg a hernyó, meg a sáska is szóba kerül. Ez azt jelenti, hogy az Úr kárpótol. Hát azt jelenti, hogy az Úr bőségesen bepótolja azt, amit tönkretett az ellenség az övéinek az életében. Ez azt jelenti, hogy remélem testvérem, a te számodra is, hogy új korszak kezdődik számodra, az Úr nevével, a Jézussal, vége a lelki nyomorúságnak, a megoldatlanságnak, a vigasztalanságnak, jön a lelki felüdülés ideje. És ez volt az üzenet azoknak az embereknek is, akik ezt először hallották. Mit tett tönkre a szöcske ezeknek az embereknek az életében az elmúlt időszakban, az elmúlt 450 esztendőben? Hiszen most, amikor ez elhangzik, amikor a pünkösdi történetet átélik az emberek, azt megelőzte egy nagyon sivár, száraz időszak, lelkileg mindenféleképpen egy 450 év. Ez a 450 év egy vigasztalan időszak volt, ez volt a két szövetség közötti időszak. Úgy neveztük, hogy intertestamentális korszak, a testamentum a szövetség. A két szövetség közötti időszak volt ez a 450 esztendő, amikor mindent tönkretett a szöcske. Mit tett tönkre Isten népének az életében? Tönkretette a Bibliát. Pedig már 450 évvel korábban az Ószövetség elkészült, lezárult. Malakiás megírta a csodálatos könyvét, és végén, hogy várjuk az igazság eljövetelét. És akkor az lett volna a népnek a feladat, hogy olvassák a Bibliát. Ebben a nehéz időszakban a Szentírás adjon nekik vigasztalást, bátorítást és tanácsot. Ezért, hogy kutassák az írásokat, ez volt a feladat ebben a nehéz időszakban, mint hogy a mi életünkben is a nehéz időszakok vannak, akkor jobban kutatjuk a Bibliát. Akkor jobban keresjük, hogy mi az Úrnak a jó, kedves és tökéletes akarata. A nehéz időszakban ezt kellett volna tenni. És az ellenség pontosan, ez a bizonyos szöcskének nevezett ellenség, vagy ez a szellemiség, ez a korszellem, vagy bármi, pontosan a Bibliát tette tönkre a Biblia olvasását. Nem olvasták a Bibliát, hanem helyette hozzátettek újabb könyveket, és azt mondták, ez is szentírás, ezek voltak az apokrif iratok, amik aztán még jobban elfedítették a Biblia tanítását. Rárakódott ez a Bibliára, és már nem is értették a Bibliát jól, mert mindig az apokrifusokon keresztül, meg a zsidó hagyományon keresztül olvasták. Vagyis egyedül a szentírás elve ment tönkre. A szóla, a szkriptúra elv tönkre ment. 450 év alatt. Tönkre tette ez a szöcske a hitet, a hitéletet. Alig voltak már hívők abban az időben. Amikor Jézust megkeresztelték, hogy úgy mondjam, bevitték a templomba körülmetélésre, akkor tudjuk azt, hogy voltak Jeruzsálemben, akik várták a váltságot, nem sokan voltak. Volt egy idős hölgy, az Anna, volt egy idős férfi, nagyon idős férfi, a Simeon, meg voltak, akik várták a váltságot, de az egész nép sötétségben volt. Csak néhányan voltak a hit emberei. A nép életében, mint egy kiírtotta az ellenség, felemésztette a szöcske a hitet. Tönkretette a kegyelem teológiáját is, vagyis azt, hogy az Isten kegyelme az, ami bennünket megsegít. Egyedül az Isten segít meg bennünket. Ehelyett azt mondták, hogy ha betöltöd a törvényt, hogyha te jót cselekszel, sok jót cselekszel, akkor jó Isten azt mondja, hogy na, te nagyon jó vagy, és akkor beenged a mennyországba, vagy Ábrám kevelébe. A kegyelem teológiája egészen más volt. Hinni kell az Úrban, aki majd eljön és elveszi a bűneinket. Tönkretette a hitéletet is, a kegyelmet is. És kik voltak, akiket szöcskének nevez? Ezek voltak a népnek a vezetői. Vagyis a vezetőtől függ nagyon sok minden. Hogyha a vezető hitetlen, akkor a nép is hitetlen lesz. És ennek a népnek, a zsidó népnek ekkor, miközben a szöcske rágott és rágott, hitetlen vezetői voltak, olyannyira, hogy elszakadtak a Dávid vonalától, a Dávid királyságától, a messiás vonalától, és helyette egy új vezetőséget állítottak az ország élére, akik nem a Dávid vonalán mozogtak, akik nem a kegyelem vonalán mozogtak, akik nem az Istentől valók voltak. Egy új uralkodói dinasztiát ültettek fel, ami nem teokratikusan gondolkodott. Amelyet új ünnepeket hoztak létre az elszakadott időben, mindenféle babonás ünnepeket, így akkor keletkezett a Hanuka ünnep is, ami a fénynek az ünnepe, de egészen más, mint az a fény, akit várni kellett volna, hogy eljön az igazság napja, a Jézus. És közben pedig gazdagodtak. Az emberek gazdagodtak, mondják, hogy a szadduciós vezetők között óriási földbirtokokat halmoztak fel, miközben a nép éhezett vagy nehéz helyzetben volt. Hatalmas földbirtokokat vásároltak külföldön is, ilyen offshore birtokaik voltak. Onnan tudjuk, amikor az egyik ember megtért, akkor eladta azt a Ciprusra levő földjét, és annak az árát a gyülekezetbe hozta. Tehát ilyen állapotok voltak, tehát minden tönkre tett a szöcske. És most azt mondja az Úr, hogy amit tönkre tett az ellenség, azt én kárpótolni fogom. És egy óriási nagy vigasztalás volt az ő számukra, hogy az Úr kárpótolni fogja mi nekünk azt, amit elvett az ellenség, és ami elromlott. És ebben lehet reménykedni, és a Jézus Krisztusban kárpótol bennünket, és ő fog bennünket majd vigasztalni ezzel a dologgal. Úgy kárpótolja Isten az ő népét, hogy az ige ismét a középpontba kerül. Íme Péter apostol a Jóel prófétát emlegeti, hogy a proféciák beteljesednek, és ismét az ige a középpontba kerül, és akkor úgy olvassuk, hogy értjük is, mert Isten elküldi a szent lelkét, és akkor egy csillapítatlan vágy ébred az ember szívébe, hogy az Úr kárpótolja, hogyan fog az Úr engem kárpótolni? Hogyan oldja meg az elrontott dolgaimat? hogyan vetettem belé az én reménységemet, mert most már más nincs, belé vetem a reménységemet, hogy ő kárpótoljon. És akkor majd azt mondja az Úr, eljön az eső, a késői eső, a késői eső. Tudom, hogy van egy ilyen nagyon szélsőséges szekta, Magyarországon nem ismert, de Amerikában ismert, a késő eső mozgalom. Ez egy ilyen különleges pünkösdista szektás gyülekezet. De ezt az ígét nagyon jól elővették, és nagyon jól alkalmazták, hát illetve nagyon jó, hogy elővették, csak rosszul alkalmazták. A késő eső mozgalom. És ez a Jóel prófétánál hangzik el, hogy az Úr ad majd nektek esőt, korai és késői esőt hullat rátok. És ők most a késői esőt élvezik, ezek a jeruzsálemi emberek, vagyis az Úr mégis ad nekünk esőt. És ezt próbáltam, hogy körül járni, megnézni, hogy mit is jelent ez, hogy 450 év után, szárazság után, amikor már azt hitték, hogy mindennek vége van, akkor az Úr mégis adott egy kis esőt. És így van ez talán a mi gyülekezeteinkben is, talán a mi életünkben is így van ez, hogy lehet, hogy hosszú időn keresztül már teljesen kiszáradt az életünk, mert ha valaki nem olvassa naponta a Bibliát, nem jár közösségbe, nem törődik a Isten dolgaival, akkor a lelke meghal és kiszárad, mintha nincs eső. És most az Úr mégis adott nekünk késői esőt, és van remény. Tegnap a parokia kertbe elültettem 10-15 szép növényt, kárnát, a pincéből fölhoztam, és már olyan volt, mintha késő lett volna. Tehát jól beáztattam, és beiszapoltam, és azért láttam, hogy vannak rajta rügyek. Jó, megöntöztem, és azt mondtam, mégis lesz majd ebből valami. Ugyanígy a mi életünk is talán olyan, hogy már talán emberileg nézve reménytelen, és mégis az Úr adhat, még ad neked esőt. Adja neked az igazság esőjét, vagy a Szentléleknek a harmatát. Odaadja te neked. Ezek mind beteljesednek, hogyha kérjük az Úrtól. Mert beteljesedtek ezek a proféciák. Ez az, amit az Úr mondott a Jóel könyvében. Ott áll ez a hatalmas sokaság, mindegyik ámuldozik és csodálkozik Jeruzsálemben, amikor eljött a Szentlélek, mert egy különleges csoda történt. Ez egy különleges nyelv csoda volt, ami azt jelenti, hogy amikor az apostolok elkezdtek beszélni, akkor mindenki a saját anyanyelvén hallotta az evangéliumot. Az Istennek a nagyságos dolgait. Amikor az apostolok kijöttek onnan a felházból, ahol a Szentlélek már betöltötte őket, és mindnyáján elkezdtek prédikálni, vagy beszélni, vagy magasztalni az Urat, akkor bármilyen náció is volt ott, hallottuk ezt a felsorolást, valamennyien abban a nyelven hallották Isten nagyságos dolgait, amiben születtek. Nem tudták ezt, hogy megmagyarázni. Rögtön előálltak a csúfolódok, és mondták, hogy na hát, bizonyára édes bortól részegedtek meg ezek. De nem, mondja Péter, apostol, nem. Az történik, ami a Jóel prófétánál meg volt írva, az a profécia beteljesedett. Mondhatja valaki, hogy úgy szó szerint nem teljesedett be ez a profécia. Mert itt ilyenekről beszél, hogy a Jóel, hogy jeleket a földön, vért, tüzet, füstnek gőzölgését, a nap sötétségé változik, a hold vérré, és majd eljön az Úrnak a nagy napja. Hát azt mondhatja valaki, ezek nem teljesedtek be, itt azért a holdról éppen szó nem volt, különösebb vért, meg tüzet, meg füstnek gőzölgését sem látjuk. Hogy mondhatja azt, hogy mégis beteljesedett a Jóel profécia? Márpedig Péter a Szentlélek teljességével azt mondja, hogy beteljesedett a Jóel profécia. Ez azt jelenti, hogy nem úgy teljesednek be sokszor az Istennek a proféciái, ígéretei, mint ahogy azt elképzeljük. Mert mi a saját elgondolásaink szerint szeretnénk látni az Isten cselekedni, hogy úgy teljesítse be az ő atyai ígéreteit, hogy az nekünk éppen megfelel, vagy jónak tűnik. Nos, ez nem ilyen automatizmus. Isten úgy teljesíti be az ígéreteit is, ahogy akarja. Amellett egy ószövetségi profécia tartalmazott testi ígéreteket, meg lelki ígéreteket is. Hogyha olvasunk egy ószövetségi proféciát, ez egy titokzatos szövésű felépítmény ott a szövegben. Van, ami az akkori jelenkorra vonatkozik, van, ami a jövőre fog vonatkozni, van, ami kétszer is beteljesedik, tehát, és Istentől függ ez, hogy hogyan teljesedik be, minden esetre. Amikor a Jézus Krisztus eljött, mert ezzel véget ért az a szárazság, az a intertestamentális időszak, amikor a szőcske csak rágott és rágott, amikor eljött az Isten szabadítása, Jézus Krisztus, akkor ezek a dolgok valamilyen módon lelkileg bizonyára beteljesedtek. A Jézus Krisztus földi 33 esztendejében, annak különösképpen a három utolsó évében, és aztán a nagy héten, és most pedig a nagy hét utáni eseményekben. És Péter ezeket összefoglalja, és elmondja, hogy beteljesedik a jóelői profécia. De hát a nappaluban megsötétedett, a szó szerint beteljesedett. Tehát egyik szó szerint teljesedett be, a másik lelkiképpen teljesedett be. Tudjuk, hogy mikor sötétedett el a nap. Amikor Jézus Krisztus a kereszten szenvedett, pontosan 12 és 3 óra között. Óriási sötétség volt, mint ahogy egyszer mondtam is már, még Egyiptomban is feljegyezték a tudósok, hogy Egyiptom földén is volt ilyen sötétség. Meg ilyen rendkívüli jelek történtek, földrengés például. Hát földrengés is az Isten rendkívüli beleavatkozása volt, hogy rendkívüli események lesznek, hiszen amikor a nagypénteki eseményeket nézzük, nagy földrengés támadt. De később még az apostolok cselekedetében is látjuk azt, hogy nagy földindulás támadt. Az 5. fejezetben azt olvasjuk, amikor a hívők imádkoztak az üldözés közben, mint hogyha megmozdult volna a föld az ő lábaik alatt. Tehát hatalmas nagy dolgok történtek, és ezek mind beteljesedtek. Jóel mondja, beteljesedtek. Ezek azok a jelek, amik így teljesedtek be, Istennek így tetszett, hogy beteljesedjenek. És ami leginkább beteljesedett a Jóel proféciájából, és ami mi életünkben is beteljesedhet a nehéz időszak után, az a következő. Megmondta előre az ige, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az megszabadul. Ezt Jóel is elmondtam, és most Péter is elmondja, nézd ezeket a jeleket, ezeket a dolgokat, amik körülvesznek téged, és halld az ígéreteket, ha segítségül hívod az Úr nevét, megszabadulsz. Én nem tudom, hogy ki milyen nehéz helyzetben van, legyen hitünk és bátorságunk az ő nevét segítségül hívni. Leginkább ez arra vonatkozik, amikor az ember már lelkileg teljesen kiszáradt. Amikor valaki úgy érzi, hogy nagyon messze került az Isten dolgaitól. Amikor valaki úgy érzi, hogy az üdvösség kérdése nincsen rendben az életében. Amikor valakinek megváltóra van szüksége, hív segítségül a Jézus Krisztus nevét, ő a lélek szabadítója, ő a lélek orvosa, ő a te megváltód is. Ami beteljesedett az is, hogy ifjaitok és leányaitok profétálnak. És ez is megvalósulhat, hogy a fiatalok között is egy lelki megújulás támad, egy lelki ébredés támad, amikor felnövekszik egy olyan generáció, egy új nemzedék, akik már az Isten dolgairól beszélnek. Ezt, hogy profétálnak, nem egy ilyen extatikus, rajongó beszédet kell értenünk ezen, hanem az, hogy Isten dolgairól beszélnek a normálisan gondolkodó fiatalok, és a legtermészetesebb dolog számukra, hogy az Isten dolgairól beszélnek, a Jézus dolgairól. Ez a prófétálás nem olyan, mint amit a rajongó mozgalmak mindig propagálnak, amik ilyen titkos üzenetek levegőbe kiabálása. Ez a prófétálás nem olyan, mint a rajongó mozgalmakban halljuk, hogy szívbe lát valaki, és akkor kikébálja, mi van abban a szívben. Nem ilyen dolgok. Ezek a prófétálások, a ifjaitok prófétálnak, nem azt jelenti, hogy titkos dolgokat megjelentenek, hogy 20 év múlva ez fog következni, vagy az fog következni. Ez jóslás és varázslás. Ez, hogy prófétálnak, azt jelenti, hogy az Úr Jézusról beszélnek. Mert meg van írva, hogy a Krisztus bizonyság tétele a prófétaság lelke. A prófétaság lelke ma a Krisztusról való bizonyság tétel. Tehát még csak nem is lehetnek hasonlóak az ószövetségi prófétákhoz, akik előre jeleztek, évezredekre előre nézve, hanem az, hogy prófétának azt jelenti, hogy az Úr Jézus Isten dolgairól tudnak beszélni. És ez természetes dolog. Az azt jelenti, hogy egy olyan új generáció nőhetne fel, vagy nőhet fel, és ezt az ígéretet adta az Úr ott a pünköskor, akik az Isten dolgairól tudnak beszélni. Mert erre szükség van. Ugye múlt vasárnap találkoztunk egy Brian Boyd lelkész testvérünkkel, és kapcsolatunk van az észak-írországi Kelsey presbiteriánus gyülekezettel. És akkor ott voltunk először, hogy az tűnt fel, és megismertük ezeket az embereket, az lett olyan nagyon érdekes számunkra, hogy ezeknek az embereknek olyan természetes dolog a hit dolgairól beszélni. Nem olyan nyögvenyelősen beszélnek, amikor Istenről van szó, hanem ez egy, mint a mindennapi gondolkozásunk, mindennapi témájuk is lehet. Ezek természetes dolgok. Testvéreket, benne élünk, benne mozgunk, benne vagyunk. Az Isten, ami lételemünk, ami közegünk. Ő az, aki bennünket hordoz nap, mint nap. Nélkül még lélegzetet se tudunk venni. Hát persze, hogy tudunk ezekről beszélni. És hogyha azt mondja, hogy az ifjaitok prófétálnak, és a lányok prófétának, azt jelenti, hogy természetes lesz a fiatalabb generáció számára, hogy az Isten dolgaival foglalkozik. Hogy ezt tudja a Szentlélek elvégezni az ő rendkívüli munkája által, és pünkösd óta ez még inkább egy állandó reménység forrás számunkra is. Nem tudom, hányszor elhangzott már az egyház töltet során, és megmozdultak fiatalok, és elindultak az ő útján, és beszéltek az Isten dolgairól, bizonyságot tettek. De nem csak a fiatalok, hanem a vének is. Azt mondja, a vének pedig látásokat látnak. Ezek a látások pedig a vén ember, vagy idős asszony látást lát. Ez nem azt jelenti, hogy valami imaginációs képzeteket lát, a belső képernyőjén, a pszichéjének valami megjelenik, és ezt elmondja. Nem ezt mondja, nem ilyen különleges látomásokat lát, hogy éjszaka fölébred, és lát egy angyalt a szobájában. Nem erről van szó, hanem az Isten látását látja. Már látja azt, amit eddig nem látott, már a hitnek vannak szemei, mert látja, hogy mi a fontos, mi az első, mi a szükséges dolog az életben. És mi a rossz az Isten szemében, és mi a jó az Isten szemében. És ezt látja, új látás, másképp látja az életet, másképp látja a családot, a házasságát, a jelenét és a jövőjét. Az idősek, milyen jövője lehet egy idősnek? Az, hogy, mint Ady Endre mondja, igen, élni még élünk, igen, ez a szabály. De mit tegyünk az életünkkel, ha fáj? Mondja Ady Endre, élni még, élünk, ez a szabály. Hát ebben van valami perspektíva, hogyha csak ezt látja egy idős ember, akkor nem sokat lát. De az idős ember előtt megnyílik az örökké valóság. Egy mozdíthatatlan és rendíthetetlen országot nyertem. És előttem van a jövő, az Isten csodálatos országa, és ott lesznek azokkal találkozom majd, akik az Úrban voltak, és előttem jártak. És ott visszalátom az én szeretteimet, akik az Úrban voltak. A ti véneitek ilyen látásokat látnak. Megnyílik egy új világ a szemük előtt, a hit világja. És akkor nem az történt világon, És nem az történik, hogy az ember a sötétségbe zuhan a halál pillanatában, hanem átmegy az Isten csodálatos országába. Ezek az ígéretek, amiket az Úr beteljesít annak az életében, aki segítségül hívja az ő nevét. Lehet, hogy már igencsak késői eső lesz ez, testvérem, az életedben. De Isten megadja neked a késői esőt is. A Szentlélek harmata téged megelevenít és felfrissít. És ott lesz majd a szívedben az az öröm, ami mindenkit betöltött ott pünköstkor. Mert ez egy örömteli esemény volt. Miközben láttak új látásokat, miközben új dolgokról beszéltek, miközben hallották az evangéliumot, miközben megalakult a gyülekezet, közben a Szentlélek munkálkodott, és az ő öröme betöltötte őket. És már eltűnt a szomorúság is az életükben, amit átéltek, amikor a szöcske rágott és rágott. És Isten öröme betöltötte őket. Legyen ilyen lelki erősségünk most pünkösd ünnepén. Isten és a Szentlélek öröme. Amen. A 463. dicséretünk első versét énekeljük. A 463. dicséretünk első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ismersz bennünket, és ismered az életünk eseményeit, a külső és lelki, belső dolgokat egyaránt. Te ismered azt a sok eseményt, ami sok kárt okozott a mi életünkben. És te látod, Urunk, hogy mi saját magunk is hibások voltunk, és nem kerestünk téged. Hiszen a szárazság idejében is mindig volt az olyan, aki hozzád fordult, és ha mi nem tartoztunk közéjük, akkor rossz helyen voltunk. Köszönjük, hogy olyan sok ígéret és biztatás van a Bibliában, amiket hitáltal magunkra alkalmazhatunk, amikor neked ez kedves, és te is úgy látod, vége van a nyomorúságnak, vége van a bajnak, és kezdődik valami új. Köszönjük, hogy az egyház történetében is így volt, amikor a korszak után, amikor nem volt íge, nem volt kijelentés, amikor rossz volt a vezetőség, amikor a hit szinte eltűnt az országban, utána a nagy változást hoztam, mert elküldted Jézust, megváltónkat. Köszönjük, hogy az Úr Jézus jövetelével és a Szentlélek eljövetelével beteljesedtek ezek az ígéretek. Köszönjük a késő esőt. Mert úgy éreztük, hogy már mindent kiszárad, és mindennek vége is, akkor neked tetszett, hogy mégis adjál esőt, hogy megelevenítsd a lelkünket. Köszönjük ennek az alapját, a megváltást, a Jézust, és ugye a Szentlélek róla tesz bizonyságot, és ővele, Krisztussal kapcsol bennünket össze, és így az üdvösség miénk lehet. És hogyha az Úr Jézus Krisztust odaadtad a tieidnek, akkor elmondhatják azt, hogy Istenünk, édes Atya vagy, akire rábízhatunk mindent. Most, Úrunk, amikor olyan fáradt és matt a mi életünk, és olyan szürkének tűnnek ezek a dolgok, akkor a pünkösd ünnepén elevenítsd meg a te szent lelkeddel, hogy ragyogjanak, Úrunk, számunkra te igazságaid, a te gondolataid legyenek fontosak, hogy most, amikor ismét a Szentírás a kezünkbe került, akkor olvassuk és lelkesen tanulmányozzuk, és legyen, Úrunk, egy csillapíthatatlan szomjúság a mi szívünkben, add meg ezt nekünk, egyedül te adhatod meg a lelked által. Imádkozunk, Urunk, a fiatalokért, az új generációkért, a felnövekkért, hogy ők valóban olyanak legyenek, hogy vele kerüljenek a veled való kapcsolatba, hogy ez egy élő, eleven közeg, lelki közeg legyen, ahol egész természet számukra az, hogy ott vagy velük, és ők is veled vannak. És imádkozunk az idősekért is, akinek emberileg nézve már nem sok reménység volna, de köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nálad van a reménység. Te vagy az út, az igazság és az élet, és ez az út folytatódik, a te csodálatos országod van a tieid számára. Azt is megköszönjük, Urunk, hogy a felüdülés napján adod a lehetőséget is, hogy téged segítségül hívjunk. Adod, Urunk, azt is, hogy a mi lelkünk olyan irányba fordul, és olyan változásba kerül, hogy képes ezt a lépést megtenni. Urunk, old fel a mi lelkünknek a zárát, a szívünknek a keménységét, old meg a mi ajkunknak a tehetetlenségét, hogy imádságba tudjunk hozzád fordulni, és megtapasztaljuk azt, hogy mindaz, aki segítségi hívja a te nevedet, az megszabadul. És kérünk, Urunk, a Szentlélek öröméért, hogy a mi kereszténységünkön jobban látszódjék meg, hogy örvendező emberek vagyunk, hiszen ez az öröm olyan sokat jelent a mi számunkra, a szomorúsága vívott harcban is, a nehéz helyzetekben is, a tőled való, fentről való, a szívünkben meglevő, belénk plántált öröm, az olyan sok segítséget jelent. Így örvendezünk a veled való kapcsolatban, a te szabadításaidban és a gyülekezet közösségében. Így a te áldásaiddal kérünk, légy velünk a pünkösd ünnepében. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassa meg a hirdetéseket. Ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik most kívánnak élni a szent jegyekkel, maradjanak bent és járuljanak a szent asztalhoz. Holnap pünköst hétfőjén 10 órakor szintén Isten tiszteletet tartunk, úrvacsorával egybekötve. Következő vasárnapra készülünk, ami egy igen jeles és jelentős esemény a gyülekezet életében, amikor is lelkész választó egyház községi közgyűlést tartunk. Ezt az egyházmegye hivatalos küldöttei fogják levezetni, így Kis László Szemered telepi református lelkész és Párdi Attila tanácsos testvérek jönnek hozzánk. Ezzel kapcsolatban egy körlevelet küldtünk ki a gyülekezetbe, amihez néhány szót írtam, vagy írtunk, amiben megköszöntem a gyülekezetnek a eddigi és szeretetét, és kérjük, hogy továbbra is hordozzanak a szívükben bennünket. Az, hogy most jövő vasárnap a lelkész jelölt testvérünk, Virág Balázs, nagy tisztelt úr, aki most még a biai gyülekezetben végez szolgálatot, prédikál, és utána, ha a gyülekezet megválasztja, ez azt jelenti, hogy még bizonyos idő telik el, hiszen ennek jogilag ugye időre van szüksége, jogerőre emelkedése után pedig itt tatarozás folyik, a parokia felújítása folyik, tehát az eddigi megbeszélések szerint augusztus 1-én fogja, vagy elején fogja elkezdeni a lelkészi szolgálatot. Hogy mi meddig maradunk, azt még nem tudom, de tudom biztosan, hogy 17-én lesz a gyülekezet évzáró alkalma, ami egy évzáró csendes nap lesz, aminek a délelőtti részében a hittan évzárót tartjuk. Tehát a hitoktatás ez idei esztendejét, vagy tanévét lezárjuk. 110 gyermek, 4 iskolában, 32 csoportban, 4 hitoktatóval részesült a katekézisben, és 17-én tehát, amikor a gyülekezet záró alkalma lesz, vagy évzáró alkalma lesz, a délután szintén együtt leszünk, ahol az udvaron szokás szerint közös étkezésben részesülünk. Ez lesz tehát 17-én. Azt, hogy hogyan alakul tovább, az Isten kezében van minden, és örök jó kezek. Egy nagyon szép tábla készült, a harmóniumra tettük ki, majd az a tervünk, hogy ez a fali tábla a szószék egyik oldal lesz, a másik fali tábla pedig a szószék másik oldal lesz, ezek fafaragások. Fafaragások és két református és keresztény szimbólumot mutatnak. Egyik, ami már fönn van a falon, a zászlós bárány, ami Krisztus mutatja a kereszttel. A másik pedig, ami most készült el, ez a nekünk különleges szív ügyünk volt. Én ezt szerettem volna még, amíg itt vagyunk, hogy elkészüljön és a gyülekezetnek odaadhassuk. A pelikán. A pelikán az a madár, aki a fiókáit önön vérével táplálja. Ez a nagyon szép tábla, tehát elkészült. Jézus Krisztus így az egyházat a saját áldozatával, a vére hullatásával szerezte meg és táplálja. A keddi bibliórát most nem tartjuk meg, a csütörtöki bibliórára viszont szeretettel várjuk a testvéreket. Tehát csütörtökön 5 órakor bibliórát tartunk. Pénteken a presbiter testvérek 5 órakor egy technikai megbeszélésre gyűlnek össze, mivel előkészítik a jövő vasárnapot. A jövő vasárnappal kapcsolatos dolgokat a körlevélben olvashat mindenki, de azért még most itt a szószéken is elmondom, hogy mindenki jöjjön előbb. Ez egyrészt azért, mert regisztrálni kell mindenkinek magát, tehát meg kell nézni, hogy a választói névjegyzékben ott van a nevünk, akkor alá kell írni, ezt okmánnyal kell igazolni, és akkor kapunk egy olyan kis színes cédulát, amivel majd lehet a választásban részt venni. Azért is korábban kell kicsit jönni, tehát ne az utolsó pillanatban számoljunk, ezért előbb kell jönni, már csak azért is, mert a székelykapu napoknak a futása épp akkor bonyolódik le, itt pontosan a templom körül, de teljesen körül, mert a Korvin körülten is rohannak majd, futnak majd, tehát, és ez pontosan 10 órakor kezdődik, és akárhogy ezt nem tudtuk valahogy átalakítani, megszervezni, hogy könnyebb legyen a dolog. Így a templom kertet nyitjuk ki, és ide lehet autóval behajtani, mert autóval semmiképpen nem lehet a templom elé állni. Tehát a Vonás utcában majd valahogy bejutnak a testvérek, és ott a templom kertben tudnak majd parkolóhelyet találni. A templom kertet addigra a presbiter testvérek bizonyára rendbe teszik, lenyírják a füvet és összetakarítják. Ez tehát a jövő vasárnap, ahol kicsit több időt kell szánnunk erre, nem csak, hogy előbb jövünk, hanem tovább is maradunk, mert ez nem egy normál Isten tisztelet ideig fog tartani ez a választás. Viszont ezzel eldől majd a gyülekezetünk következő időszaka, és ahogy imádkoztunk is, bízunk benne, hogy Isten egy olyan kedves, jó, megértő pásztor lelkületű lelkészt állít a gyülekezet életére, aki ezt a nyájat tovább tudja vezetni. Isten adjon ebben segítséget valamennyiünknek. Az adományok perseit kitettük, a pünkösdi adományainkat abba belehelyezhetjük. Mint ahogy minden esztendőben, idén is a református zenei fesztivált megtartják, és erre meghívókat találunk a kijáratnál, egy ilyen meghívót, hogy vigyünk magunkkal egyet, és nézzük meg, hogy melyik programra tudunk részt venni. 23-án zárulnak le az adóbevallások, ezért még aki úgy gondolja, hogy ezt megteszi, és még nem írta be, és nem jelölte a mi Kávin alapítványunkat, kérjük, hogy ezt tegye meg. Ez egy kis segítséget jelent mindig a gyülekezet anyagi életében. A kijáratnál találunk 1%-os technikai papírt is. Hogy ebből valaki valamit megjegyzett, az nagyon ügyes volt, mert nagyon hosszú volt a hirdetés, de a hírlevélben sok mindent szintén rögzítettünk. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a 463. dicséretünk valamennyi versét énekeljük. Az utolsó vers éneklése alatt 463. dicséretről van szó. Az utolsó vers éneklés, harmadik és negyedik vers éneklése alatt távozhatnak azok, akik nem kívánnak úrvacsorázni, és mi pedig majd a 434. dicsérettel folytatjuk. Tehát a 463. dicséret második kezde, verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt.